Üdvözlöm kedves nézőinket, új adással jelentkezik a Nagyító, média családunk politikai háttérműsora. Vendégeink, ahogy azt már megszokhatták az extra adásokban, Kollek Zsolt és Hajtman Gábor. Szervusztok!
Szervusz Krisztián, köszöntöm a kedves nézőket!
Szervusz Krisztián, és köszöntöm a kedves nézőket!
Újra itt ülünk, és újra maszkban ülünk itt, pontosabban részecske szűrős félállarcban, amire a járvány adatait látva és a helyzet romlását tapasztalva úgy tűnik, hogy égető szükség van, és egyre nagyobb szükség van. Hát hol is hattuk abba múlt héten, Zsolt, amikor ketten itt ültünk a stúdióban? Ha jól emlékszem, csütörtök este volt a nagy sajtótájékoztató a kormányülés után, amelyen bejelentették, pontosabban Igor Matovics dühtől tajtékozva bejelentette, hogy legalábbis egyenlőre nem érkezik Sputnik vakcina Szlovákiába, és ez egy kisebb koalíciós válságot is okozott, úgy tűnik.
Kicsit olyan érzésem volt, már nem először, és hát...
És azért, nem is utoljára valószínűleg.
Igen, de azért remélem, hogy utoljára, mintha egy szappanoperát látnék. Beszéltünk már erről, hogy vitatárgyát képezi, hogy melyik dél-amerikai ország jelentkezhetne be filmgyártónak a szlovák kormány aktuális föllépéseit követve.
Mostanában a török szappanoperák a
menő. Igen, azt mondjuk akkor helyezzük Kis-Ázsiába. Viszont hát, hogy tegyük már félre az élcelődést, komoly kérdés, hogy hogyan lehet kimászni ebből a helyzetből, ugyanis két drámai adattal kell szembesüljünk. Az egyikről már beszéltünk a múlt héten, ez pedig az, hogy Szlovákiában halnak meg legtöbben népesség arányosan a járványban, a járvány következtében. Tegyük hozzá, hogy azért ez sem véletlen, mert a járvány mutatói a világ legtöbb régiójában javulnak, és ezért ennyire drámai és szembetűnő a szlovák adat. Ez persze minket nem ment, meg nem is magyarázza a helyzetet. Viszont van egy másik hasonló drámai adat, és ez a múlt hét adata. Szlovákiában ugyancsak itt kezelik a legtöbb COVID beteget népességarányosan a kórházi osztályokon. És hát ez az a helyzet, amivel szembesülünk, összeomlás fenyegeti a szlovák egészségügyi ellátórendszert. És ezt kéne megoldani. Ehhez képest mit látunk? Azt látjuk, hogy nagy üzemben megy a politikai cirkusz. És távolabb vagyunk a megoldástól, mint ahogy azt remélhetjük, ám bár egy pislákoló halvány fényt azért láthatunk, és azt is képzelhetjük, hogy ott az alagút végére érünk ki hirtelen, mégpedig az, hogy úgy tűnik, Igor Matovics is felismerte, most már a felelősséget szét kell teríteni.
Politikai felelősségről beszélsz, vagy inkább?
Hát kétségkívül az ő olvasatában ez a politikai felelősség szétterítése. Én azért titkon abban is reménykedem, hogy eközben némi beleszólást enged majd hozzáértő járványügyi szakembereknek a járványhelyzet alakításába.
Erre vannak jelek a héten.
Igen, hát ugye tárgyalásokat folytat Igor Matovics az úgymond szakértőkkel, járványügyi szakértőkkel, és nem mellesleg egyeztetett a házelnök társaságában a köztársasági elnökkel, aki előtte az ellenzék vezérét, Peter Pellegrinit fogadta. Hát ezt mindenki hogy összekombinálhatja, hogy mi minden igen. Forgatókönyv képzelhető el a közeli napokban, mindesetre azt tudjuk, hogy Igor Matovics péntekre egy bejelentést ígért, amin egy új járványügyi stratégia fog kibontakozódni. Egy pontja számomra biztos, ez a felelősség szétterítése, hogy ez milyen formában fog megvalósulni, esetleg kormány átalakítással is jár-e, ezt ebben a pillanatban nem tudhatjuk. Viszont tény az, hogy a szlovákiai polgárként egy alapvető érdekünk végre, hát ennek megfelelhet a kormány, ennek az érdekünknek, mégpedig azt, hogy szakemberekre bízzák a járványhelyzet kezelését, én ebben bizakodom.
Gábor, amit itt Zsolti említett, hogy akár szakértői kormány, vagy minisztercsere, vagy mindesetre személyi változás jöhet a szlovák kormányban, mit gondolsz ennek esélyeiről? Te hogy látod ezt a kérdést?
Jó hírrel kezdem, mégpedig számomra az a jó hír, hogy a kormányfő Igor Matovics végre a szakemberekkel egyeztet. Nem szivárgott ki eddig semmi, úgy néz ki, hogy valami nagyon komoly bejelentés történik, ezt pedig nem szoktuk meg, hiszen mikor esetleg előtte van valamilyen más bejelentés, akkor kiszivárognak egyes információk, és hát el lehet csípni a sajtóból egy-egy ilyen kulisszatitkot, de ez most nem történik meg. Tehát itt tényleg egy széleskörű egység kezd kialakulni. Hogy szakértői kormány lesz, hogy válaszolok a kérdésedre, azt én nem tudom. Viszont mindenképpen jó hír, hogy Igor Matovics is egy kicsit hátralépett, holott azért még nem hagyott fel a szulikozásról, ugye tegnap a sajtótájékoztatóján nem felejtett el megemlíteni azt, hogy továbbra is Szulik a felelős a 4300 halálesetért. Tehát, hogy itt még nem történt egy javulás, de mindenképpen jó dolog az, hogy a kormány és a szakemberek is végre egységesen fognak lépni. Azért is fontos, mert emlékezzünk, hogy a múltban külön tárgyalt a kormány, a szakemberek egy része, az egészségügyi miniszter, Csaputová körül is voltak olyan emberek, akik szakértőkre gondolok, akik teljesen más állásponton voltak, és ez mindenképpen egy káoszt okozott. Én nem mondom, hogy ez miatt tartunk ott, ahol ugye a rossz járványhelyzetre gondolok, de nagyban ez is hozzájárul ahhoz a képhez, ahhoz az arcképhez, amit most Szlovákia él.
Mit gondolsz arról, hogy ugye itt említettük a csütörtöki esti sajtótájékoztatót, ami egy kormányülést szakított félbe, hogy Matovics, a nézők látták, ezen a néhány perces sajtótájékoztatón kifejezetten dühösen nyilatkozott arról, hogy nem jöhet orosz vakcina Szlovákiába, legalábbis egyenlőre, arról beszélt, hogy politikát csináltunk, valahogy szó szerint így fogalmazott, ahelyett, hogy megoldást kerestünk volna, és meg is nevezte a felelős tulajdonképpen az Alugyi pártot és annak elnökasszonyát, Veronika Remisovárt. Mit gondolsz, új vudu babát talált magának Matovics? Tehát most Szulikot egy kicsit félretesszük, és talált egy új ellenséget? Vagy ez, hogy mondjam, csak a gyűlés hevejében beszélt ilyeneket, és most az utóbbi napokban azért ez már csillapodni látszik?
Erről a múlt héten írtam egy véleménycikket, és ott meg is neveztem azt, hogy Matovics a felelősséget most másra akarja terelni, tehát hogy a rossz járványhelyzetet újabb ilyen konfliktusokkal szeretné oldani. Most ugye nem Szulikot, hanem Remisovát vette elő, ez pedig nem azt jelenti, hogy Szulikot továbbra se fogja támadni, csak hát a felelősséget továbbra is ugye másra akarja hárítani, és ez abszolút nem jó arra nézve, hogy teljesen nem látunk egységet ebben a kormányzásban. Viszont, minthogy ezt Szulik egy kicsit
Zokon vette volna,
azért is mondom, mert ugye tegnap kijelentette, hogy ő nagyon szívesen átvenni Marek Krajcsitól az egészségügyi tárcavezetést.
Jó, de azért ilyeneket könnyű mondani, hiszen semmi esélye nincs annak, hogy akkor Matovics azt mondja, hogy az egyik legfontosabb minisztériumát átadja
a másik pártnak. Ráadásul úgy, hogy nem cseréltek volna, tehát hogy semmi kompromisszumi javaslat, továbbra is az SZSZ vitte volna a gazdaságügyi tárcavezetését, de Ez egy ilyen beszólogatás volt Szulik részéről. Fel akarta paprikázni a kormányfőnek a hangulatát, vagy tehát a kedélyeket akarta, de egy érdekes megjegyzés ezzel kapcsolatosan, mintha Szulik valahogy így kilábalna a koalícióból. Lehet, hogy
már úgy érted, bocsáss meg, hogy kifelé kacsingatna?
Igen, tehát hogy lehet, hogy észrevette azt, hogy na jó, hogy neki nincs keresni valójában a kormányba, és bár cáfoljatok meg,
bocsánat,
de
van ez, egy... Bocsánat, ez érdekes, amit mondasz, de akkor meg kell, hogy kérdezzem először téged, aztán Zsolt, kérlek, te is ragálj, hogy hát erről sokszor beszéltünk már ilyet, hogy politikus akkor tesz, mikor értelmét látja, mikor hasznát látja annak, hogy most jött el az ideje, hogy dobbantson. Mi változott? Miért pont most, vagy miért mondjuk így február végére, március elejére? Ha ez tényleg így lehet,
nekem csak egy ilyen gondoltam, vagy azzal magyaráznám ezt a dolgot, hogy rájött arra, hogy a választóinak kínossá válik az, hogy az SZSZ a kormányban marad, és sokkal több szavazó tud megtartani, illetve újat szerezni, hogyha ellenzékben, illetve a kormányt megdönti.
Zsolt?
És hát el ne felejtsük, hogy Szuliknak egy versenytársa is akadt, méghozzá Veronika Remisová személyében, aki ugye versenytársa lett abban a tekintetben, hogy ki utál jobban Igor Matovicsot.
És ki utál jobban Igor Matovics, bocsánat.
Ó, kérlek szépen, ez is egy jó meglátás. Viszont tegyük hozzá, hogy Richard Szulik bejelentkezett abba a versenybe is, hogy ki az igazi főszereplő a szlovák politikai cirkusz porondján. Mert hogy azzal kiállni, hogy ő áldozatot vállal, és átveszi Marek Krajcsi helyét,
azért... Ez nem egy tét nélküli, tehát ilyen populista szó csúnya értelmében kijelentés?
Igen, és pontosan ez a gond, hogy Richard Szulik arcéléhez nem az ilyen handabandázás tartozott eddig. Most az ember elemzőként, sőt választóként, hogy ezt távolról nézi, akkor azt látja, hogy Richard Szulik igyekszik azt a meccset játszani, amit Igor Matovics játszik, és Igor Matovics játékszabályai szerint próbálja alakítani a politikát. Na most az én kérdésem az, hogy ebből jól jöhet ki Richard Sulik?
Ebben Matovics a mester azért, tehát ez kicsit olyan, mint amikor galambbal sakkozik az ember, a végén úgy is le lesz tojva a sakktábla.
Magyarán az a választó, az az SZSZ-es választó, aki Richard Sulikban a hideg kiszámíthatóságot, az Excel táblázatok nyújtott a biztonságot keresi, hát ha ne is nevezzük profizmusnak, de ezt a Matovicshoz képest feltétlenül
igen, jó, rendben,
kiszámíthatóságot,
helyezve,
igen. Ehhez képest most mit csinál? Kiáll bohóckodni. És a bohócok versenyében azt innen megmerem jósolni, hogy Richard Sulik Igor Matovicssal szemben mindig és minden körülmények között vesztes lesz.
Igen, rutin. Az évek meg a rutin.
Igen, ugye? Igen. Ezen sokat dolgozott, ahogy mondani szokás, Igor Matovics. Viszont, hogy mi lehet ebből mégis a haszna Richard Suliknak, szerintem most egy alapvető félértésben van. Még egyszer mondom, egy másik pályán próbál beelőzni, mint amit az ő lehetőségei szabnak. Miközben ugye őt ebbe kényszeríti a helyzete, méghozzá Remisová diktálta lépések. Nézzük meg, az utóbbi 5-6 hétben az Aluti életre kelt. Igen. Kezdődött egy 6-10 féle sajtótájékoztatóval a nyitrai városház előtt, ahol leszögezték, ők aztán már tömeges tesztelésről soha többé szó nem lehet róla.
Ehhez képest?
Jó, ez egy oké, de viszont ugye Remisová nem is szavazta meg a kormányülésen, erre emlékezhetünk. És hát ez ugye a média nyilvánosság erre fölfélt, hogy itt az a Remisová. Hát ez ugyanúgy szemben van a Matovicsa, mint ahogy ez a drága Rizsó barátunk. És Richard Sulik erre mit tesz? Matovicsa próbál lenni a Matovicsnál. Na de visszatérve egy picit ahhoz a gondolatmenethez, hogy hogy is van ez a Sputnik vakcina kérdése, ugye itt mindenki megfeledkezik egy lényeges dologról. Az átoltottság, tömeges átoltottság elérése nélkül nem fogunk kilábalni az egészségügyi válsághelyzetből, enélkül elképzelhetetlen megoldani a járványhelyzetet. És hát ugye a Sputnik vakcina kérdését Szlovákiában is ilyen geopolitikai érvek mentén kezdték tárgyalni. Igen. Erre érzett rá remekül Matovics egyébként, hogy itt van egy lehetőség, most fel ne tudja, hogy lekötötte azt a 2 millió vakcinát az oroszokkal, mert erről senki nem vizsgálódott.
Bocsánat, arra emlékeztek, ki vetette föl először politikusként az orosz vakcinát?
Hogyne, Danko barátunk.
Egy videóban jelezte, hogy...
Danko barátunk ugye jó oroszországi kapcsolatokkal rendelkezik, és úgy ajánlotta is a figyelmébe Igor Matovics, hogy mi lenne Igor, ha ennek így utána járnál, ha már nekem ilyen jó
Igor pedig kapott az alkalmat.
Ő megragadta a telefont, és 2 hétig a fülénél tartotta állítólag, és heveny orosz párbeszédbe bocsátkozott az orosz gazdasági miniszterrel. Nekem hogy itt kezdtem gyanakodni, hogy ez történhetett. Szóval a kérdésem az, ha tényleg lekötötték a 2 millió orosz vakcinát, akkor most a politikai színház helyett miért nem lehet ezt keresztül vinni a kormányon? Ugyanis az előbb azt mondtam, hogy Remisová asszony nem szavazta meg a tömeges tesztelést, de mégis volt tömeges tesztelés, igaz, hogy screeningnek hívták, de most a lényeg ugyanaz. Ehhez képest ugyanez a Veronika Remisová leblokkolja kérem szépen a Sputnik vakcinát szlovákiai szállítását.
Bocsássak, nem gondolt, hogy ez lesz a nagy pénteki bejelentés?
Nem tudom, hogy de még...
Bocsánat, mert ugye a nézők kedvére azért mondjuk, hogy Marek Rajcsi egészségügy miniszter saját hatáskörében engedélyeztetheti Szlovákiában a Sputnik
vakcinát. Ez lett volna
vakcinát.
A filmmondatom. Ugyanis ez teszi az egészet hiteltelenné, mert most miről is van szó? Ezt egy miniszteri rendelettel önálló hatáskörben az egészségügyi miniszter megteheti. Politikai cirkusz a javából, ami alkalmas arra, hogy Igor Matovics demagóg és populista módon ország megmentőként tűnjön fel.
Szokatlanul kemény vagy, Zsolt.
Azt hiszem, hogy ezt a jelzőt már párszor használtam. Míg nem, aztán Veronika Remisová is kitűnően tud szólni a maga nyugatbarát választóihoz, hogy azt a csúnya orosz vakcinát soha. Igaz, hogy nem szakmai és tudományos érvek mentén, hanem a geopolitikai szembenállás okán. Dönts el a kedves néző, hogy kinek van igaza. Gyanítom, a politikai cirkuszban a szereplőket kéne lecserélni, és akkor mindjárt megoldás lehet.
Bocsánat, egy fél mondat, ugye Zsolt említette azt, hogy Veronika Remisová a nyugatbaráti politikus választóihoz szólt. Na most ebben a kérdésben az Olano is eléggé megosztott, mert az Olano is vannak olyan képviselők, akik hát azt a csúnya keleti orosz vakcinát nem szavaznák meg. Jaroszláv Nagy védelmi miniszter, hát egy kőkemény atlantista. Tehát, hogy ő ebben ki is jelentette, hogy csak olyan vakcinát szeretne, amely ugye az
megkapta az EMA engedélyt,
igen. És több képviselős, például Andrej Stancsik is sem rajong a Sputnik vakcináját, úgyhogy hát kisebbségben lenne?
Akkor egyetlen témazáró kérdés még ehhez a koronavírusos beszélgetéshez, és aztán megyünk tovább. Rövid választ kérek mind a kettőtöktől. Gonosz kérdés, de jövő héten lesz, miről beszélünk, ugyanis majd rákérdezhetek, vagy megtárgyalhatjuk, hogy kinek lett igaza, mit vártok, mi fog történni pénteken, lesz, milyen bejelentés lesz, olyan, mint amit már tapasztaltunk, hogy egy hétig vártuk a nagy durr, és aztán egy kis pukkanás lett belőle a járványügyi intézkedések kapcsán, vagy, hogy is mondjam, kormányhivatalba kicserélik a székeket, és más személyhez igazítják.
Más lesz a kárpit, igen.
Más lesz a kárpit, meg a festmények a falon.
Krisztián, az az igazság, hogy szeretnék egy varázsgömböt magamnak, de megelégednék egy kristálygömbbel, amiben belenézve látom.
Könnyebb lenne a nagyítót leforgatni.
Kétségtelenül, és akkor mindig megigazulva a saját igazságom tudatába tudnék a következő héten visszatérni. Na, ezt is megmondtam.
Figyelj, vannak a felvidéki magyar médiában, akik ebből élnek azért.
Kétségkívül. Ez kiszólásnak is betesz, vagy megteszi, de azért ennél kicsit komolyabban közelítsük. Én magam azt jósolnám, hogy vajúdni fognak a hegyek, és megszületnek a szlovák egerek.
Gábor, bocsánat, tessék.
Hát, talán még egy mondat, hogy talán nem mindenki számára világos. Nagy bejelentést várunk, miközben olyan dolgokat kell meghozni, amik következnek a helyzetben. Hol van tartalék a szlovák járványkezelésben? Nem tartják be az emberek a járványügyi szabályokat, ezen kell változtatni, de irgalmatlanul gyorsan. Ugyanis nagyon szigorítani a szabályokat már nincs hova. Még egy tartalék
van. Maga Román Mikulec mondta le tegnapi sajtótájékoztatóban.
Még egy tartalék van, ez pedig a határok szigorúbb őrizete, amely már lehet, hogy elkésett, sok tekintetben igen, viszont még mindig meg lehet akadályozni, hogy a veszélyes, egyre másra jelentkező veszélyes vírusmutációkat behorcolják. Éppen mai hír. Csehországban igazolták a dél-afrikai vírusmutánsnak a jelenlétét, amivel egyetlen probléma van, hogy vizsgálatok szerint épp a dél-afrikai mutáns az, ami ellen már a koronavírus ellen forgalomban lévő oltóanyagok már nem adnak akkora megbízható védettséget, mint egyébként.
Azért bocsánat, ezt tegyük hozzá, és gyorsan nyugtassuk meg, az előzetes vizsgálatok alapján nem olyan nagy ez a különbség az oltás által adott védettségbe, de mondjuk 10% is jelenthet életet vagy halált, sajnos ez kétségtelen. Gábor, kérlek, az eredeti kérdésen egy nagyon rövid reakció, aztán megyünk tovább.
Hát egy nagyon rövid, hogyha úrosan szeretném elmondani az én véleményemet, akkor mint felsorakoznak Matovicsa az éle, mint ugye mikroszkóp színpadán, és alázatosan bejelentik el, mondják, hát, hogy nagyon rossz a helyzet, és ők mindent megtesznek, de hogy végre egységesen tudják kezelni a járványhelyzetet. És ezt fogják pozitívunkként felhozni, de igazából ugye...
Meglátjuk, mi lesz belőle a végén. Ha már arról beszélsz, hogy pozitívunként állítanak be egy helyzetet, akkor nagyon ügyesen rákötök a következő témánkra, hiszen megint egy hasonló. Zsolt már nevet, ugyanis megbeszéltük előre, hogy mi lesz a műsor második részében. Hát a kettős állampolgársági törvény módosítása, amit tegnap reggel ugye elfogadtak a kormányülésen, és aztán úgy kommunikálta a szlovák sajtótán keveset foglalkozott, de a TSR hűridnökség magyar verziója, vagy magyar fordítóit ezt úgy kommunikálták, mintha valami óriási áttörés született volna, és amikor laikusként, nem jogászként elolvastam az első nagyon rövid, néhány mondatos sajtóhírt, akkor nekem is egy pillanatra úgy tűnt, hogy hát gyerekek, itt megoldódott a dolog. Aztán fölhívtam valakit, Nagy Dávid jogászt, aki a téma szakértője, és már évek óta foglalkozik a kettős állampolgársági törvénnyel, és azért Dávid lehűtötte a kedélyeimet, és jelezte, amit azóta már többen is, hogy valójában ez a kettős állampolgárság nem old meg semmit, kettős állampolgársági törvény módosítása, bocsánat, nem old meg semmit, sőt, bizonyos szempontból talán még tovább élezi a különbségeket és a helyzetet. Zsolt, kérlek, ezután a bőlére eresztett felvezető után.
Én még ezt a bőlére eresztett felvezetőt annyival egészíteném ki, hogy európai megoldás született.
Mondta Igor Matovics.
Igen, és ez azért elég elgondolkodtató. Ugyanis Igor Matovics kiállt egy sajtótájékoztatóra, és hát azt hiszem, hogy beleállt ebbe a helyzetbe.
Egészen elképesztő volt, ajánlom a nézőinknek, hogy nézzék meg ezt a néhány perces sajtótájékoztatót.
Innentől kezdve számomra az a kérdés, hogy mindazok a magyar választók, akik Igor Matovicsba helyezték a bizalmukat 2020. februárjában, azok most hogy néznek a következő időszak elé? Igor Matovicsnak most sok baja van, én azt gondolom. Ez a legkisebb, hogy a magyar választóival foglalkozzon, de azért valahol ez is egy tétel. Nem tudok Igor Matovics magyar választóinak fejével gondolkodni, de a helyükben bizonyára föltennék néhány kérdést. Csalódtam-e? Nekem az lenne a válaszom, hogy igen. Hiszen ez egy olyan kérdés volt a kettős állampolgárság ügye, amely sok megoldatlan kérdés mellett talán a leginkább és legkönnyebben megoldhatónak tűnt.
És az egyik leginkább szimbolikus kérdés. A leginkább egy ilyen szimbolikus kérdésnek.
Viszont, amikor egy éve, közvetlenül a választások előtt ebben a műsorban beszélgettünk, és az volt a kérdésed, hogy mik azok a törvények, vagy mik azok a lehetőségek, jogbővítés, ami érheti a felvidéki magyarságot a következő időszakban, akkor első között említettem a kettős állampolgárság törvényének az átalakítását, a javunkra való változtatását. Ezt képest nem ez történt.
És az hagyján, bocsánat, hogy nem ez történt, és akkor Gáborhoz is fordulok, de ha láttátok azt a sajtótájékoztatót, abból, amit Matovics elmondott, és abból, ahogy elmondta ezt, világosan látszik, hogy neki fogalma sincs arról, hogy ez a kettős állampolgársági kérdés tulajdonképpen miről szól, arról, hogy a felvidéki magyarok, akik a szülőföldjükön szeretnének boldogulni, tehát a mai Szlovákia területén, de érzelmi kötődést éreznek Magyarországhoz, teljesen nyilvánvaló okokból, amit itt kár szerintem ebben a stúdióban magyarázni, azoknak lehetetlenítik el az állampolgárság, a kettős állampolgárság intézményét, ugyanis Matovics azt mondta, hogy azoknak, akik csak azért akarják felvenni egy másik állam állampolgárságát, mert az az adott állam osztogatja azt, szó szerint így fogalmazott, azokkal szigorúan kell eljárni, ergo ezért nem kezelik ezt a kérdést a törvényben.
Hogy mondjuk el a kedves nézők kedvéért, hogy mi volt az a módosítás, ami még rontotta is a helyzetet.
Tessék, akkor Zsolt.
Ugyanis helyben lakáshoz kötik az állampolgárság megtartását, tehát külföldön való tartós helyben lakáshoz, és ezt 3 évről még 5 évre módosították ráadásul. És most megy a bűnbakkeresés egyébként, hogy ki volt ennek az ötletgazdája.
Igen.
Vagyon a külügyminisztérium, amelynek már eleve olyan híre van, hogy hát nem magyar barát. Csak hát ugyan utána még volt néhány koalíciós egyeztetés, és maga a miniszterelnök se tiltakozott heveny módon ez ellen.
Sőt.
És hát azon a sajtótájékoztatón meg beleállt a helyzetbe. Én ezt egy kicsit idejét múltnak érzem, hogy ki módosított és ki nem. A politikai akarat, ha meg lett volna irányunkba, hogy most már tényleg kifejezetten Nagy Dávidot idézem, éppen te kérdezted, ne az a helyzet, tehát ne váljon teljesen nyilvánvaló a helyzet, hogy ez a törvény kizárólag most már a felvidéki magyarok ellen irányul, akkor meg is oldották volna. Politikai akarat.
Bocsánat, hogy a külügyminiszter mennyire nem magyar barát, hát az ékes példája a külügyi államtitkár Martin Klus személyesen. Hát a tegnapi TL3 műsor... Tegnap a TL3 műsorában volt egy... Tehát erről beszéltek a kettős állampolgárságról is, hogy a vendégek Marian Kotleva, Gyimesi György az Olano képviselője, és hát Martin Klus. És hát édes vita kerekedett ki Gyimesi György és Martin Klus között. Ugye Klus azt mondta, hogy ezzel teljesen rendben van minden, hiszen a külföldi szlovákiai polgárokat védi, illetve azokat, akik kint dolgoznak Nagy-Britanniában, és hogy végre megkaphatják. Viszont nem értette meg azt, hogy továbbra is érvényben van az a törvény, miszerint aki, tehát hogy lakhatáshoz van kötve az állampolgárság, tehát ha valaki nem él az adott országba, és felveszi a másik állampolgárságot, akkor ugye elveszíti. Ez az ötlet meg nem oldódott meg, és annyira is, és azért is fura a helyzet, mert ebben Martin Klus, tehát a magyarok, felvidéki magyarok felé azt mondta, hogy mikor nem is mondta ki, de nem bízik bennük, tehát nem bízik bennünk, hogy nem vagyunk lojálisak Szlovákiához, tehát már hogy nem az irredentizmust is emlegette.
Hát a Klusznak volt egy néhány évvel ezelőtti Facebook posztja, amelyikben a Csalló közt, illetve a magyarok által lakott felvidéki régiókat, azt Kelet-Ukrajnához és a Donbass medencéjéhez hasonlította, vagy a Krím-félszigethez pontosabban, mert hogy azt most hivatalosan is megszállta Oroszország, hogy a Krím az úgy Ukrajnáé, ahogy a Csalló köz Szlovákiáé, ami hát, hogy is mondjam, elég furcsa és történelmietlen párhuzam.
Azért vagyok be, hogy itt van egy nagyon kiábrándító felismerés, hogy a szlovák közvélemény, hát ez az egy, ez biztos, szlovák közvélemény hogyan tekint erre a kérdésre? Számára még mindig létezik magyar kérdés, ha nem létezne, akkor mint minden más ország elfogadná a kettős, vagy hát nagyon sok ország elfogadná a kettős állampolgársági intézményét. A szlovák közvélemény szemében Magyarország 2010-es törvénye, a könnyített honosításra egy nacionalista törvény. Egy olyan szándék fogalmazódik meg benne, hogy a magyarokat, ha nem is tologatják a határokat, de valamiféle nemzettestben egyesítsék újra. És a Szlovákia számára egy kihívást jelent. Ők ezt így élik meg. Miközben természetes folyamat van a 21. században, amikor integrációról beszélünk, európai együttműködésről beszélünk, a legtermészetesebb dolog az, hogy egy nemzet együttérzőnek vagy együtt élőnek is képzeli magát azok között a határok között, amelyek átjárhatóvá váltak. Senki nem beszél határmódosításról, senki nem beszél revízióról.
Bocsánat, kijavítanálak néhányan, igen, a szlovák félről, és Klusznak a kijelentése is
viszont, az ettől való én a magyar oldalról azért jelenti. Ezt nagyon határozottan leszögezném, hogy nem ilyen szándék fogalmazódik meg emögött, hanem egy évszázados történelmi sérelmet próbálunk a 21. század körülményei között megoldani. És amikor Szlovákia azt mondja, a kormányfő azt mondja, hogy ez egy európai megoldás, amit ők elfogadtak, akkor én ezzel nagyon elgondolkodom, hogy Európa vajon ilyen megoldásban gondolkodik. Az én szememben nem szól másról, hanem egy szimbolikus egyesülésről a könnyített állampolgárság megadása. Az, hogy nekem felvidéki magyarként emiatt hátrányt kell elszenvednem, számomra ez nem európai megoldás, és nem 21. századi megoldás, hanem visszamegyünk a 19. századi nemzetállami vagdalkozás idejébe, és azt gondolom, hogy ezt a szlovák közvéleménynek kéne végre észrevennie, hogyha ki akar lépni ebből a nemzetállami vihaskodásból, vagy ebből a felfogásból, akkor részükről kéne megtenni a lépéseket. A magyar közösség erre kész.
Igen, a többségnek kell gesztus gyakorolni a kisebbség felé fordítva, elég furán néz ki a dolog.
Bocsánat, és egy fél mondat csak, ami a legszomorúbb, hogy az összes szlovák párt egyetért ebben, tehát hogy hasonlók az álláspontok, itt nem baloldali Smer, illetve Halasz pártokról beszélünk, vagy Kotleba pártjáról, de hát az SZSZ pártja is, tehát Klusz is ez az állásponton van, illetve hát nem hallottam a többi pártok nyilatkozatot az Zalugyinak, vagy a Smerodinának, de tehát szerint hasonló lehet az álláspontjuk. Mondjuk azért egy pozitívumot is, ugye Andrei Dostál, az OKS, a polgári konzervatívok elnöke, aki az SZSZ listán jutott be a parlamentbe, ő elejétől fogva azt mondta, hogy ezt a törvényt teljesen el kell törölni, és hát ugye Nagy Dávid MKP-s jogásszal együtt abban a bizottságban ülnek, akik ugye szeretnék elérni azt, hogy ez a törvény végre kerüljön a történelem sűjesztőibe.
Én el tudom képzelni Gáborra csatlakozva, hogy az úgynevezett kávéházi értelmiség soraiban sokan piszegnek egy-egy ilyen törvény láttán, hallatán, de tényleges politikai súlya egy ilyen vélekedésnek Szlovákiában jelenleg nincs, és ebben igaza van Gábornak, szinte teljes a politikai színskála ebben a tekintetben, hogy Szlovákia máig egy nemzetállam, egy kőkemény nemzetállam. Ebben egyetért szlovák liberális, egyetért a szlovák konzervatív, az ultrakonzervatív és a nacionalista, és mindenki szinte. Úgyhogy ezen úgy érdemes elgondolkodnunk, és ez a politikai képviseletünkkel itt is egy nagy fejtörő.
Ez lett volna pont a záró témánk, hogy a magyar pártok, bocsáss meg, ugye mind a három magyar vagy magyar szavazatokra pályázó párt tiltakozását fejezte ki ezzel kapcsolatban. Azt jól érzem, hogy hát tulajdonképpen ez egy ékes példája annak, hogy miért van szükség magyar parlamenti képviseletre?
Nem csak erre ékes példája, természetesen ennek is, de én tovább mennék. Uh-huh. Ez az ékes példája annak, hogy az aktivizmussal, tehát azzal, hogy a kormánypártok uszájában próbálunk politizálni, nem lehet eredményeket elérni. Ez a fényes bizonyítéka, és ebből szerintem le kell vonni a következtetést a politikai képviseletünknek és annak egyes szereplőinek is. Ez a következő időszaknak az egyik nagy kérdése, hogy hogyan tudjuk a magyar érdekképviseletet olyan módon megszervezni, hogy erőt tudjunk felmutatni. Mert azt jól látjuk, ha egy koalíciós alkú nem áll elő, amiben mi leszünk a mérlegnyelve, semmi esélyünk nincs az ilyen kérdések megoldására. A szlovák közeget, a szlovák politikát nekünk egy ilyen alkukényszerbe kell beleállítani, és akkor remélhetjük, hogy valamilyen jogbővítést tudunk elérni a saját javunkra.
Gábor, egy záró gondolatot kérek, ha lejárt a műsoridőnk.
Bármennyire is különbözőek az egyes pártok világnézetei, egymásra vannak utalva. És szerintem ez legyen a záró gondolat, tehát hogy csak egységesen lehet fellépni, nincs kérdés.
Nekem sincs több kérdésem, srácok, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. A nézőknek pedig köszönjük szépen kitüntető figyelmüket, jövünk a jövő héten is, a viszontlátásra.